Irodalom.
A Fonóban ünnepi 40. születésnapját a Makám, november 25-én. A jubileumi koncerten megszólalnak az elmúlt 40 év legkedveltebb dalai, valamint bemutatkozik a zenekar legújabb formációja, a Makám Quartet is. A Krulik Zoltán vezette zenekar mindig képes megújulni, az egyik legtermékenyebb együttes szinte évente jelentkezik új lemezzel, megújuló formációval, friss zenei inspirációkkal. Az est első részében színpadra lépő Makám Quartet a zenekar idén tavasszal alakult új vállalkozása, amely a mai költő generáció munkáit kötötte egy csokorba. Falcsik Mari, Jász Attila, Jónás Tamás, Lackfi János, László Noémi, Szabó T. Anna, Térei János és Tóth Krisztina verseit. Mint Krulik Zoltán egy korábbi interjúban elmondta, Anyakönyv című prózakötete írása idején kiapadt benne a dalszövegforrás, így olyan verseket keresett, amelyek dalszövegként is működnek. A Makám Quartet megfordult már a Művészetek Völgyében, a Petőfi Felhő Fesztiválon, a Borostyán Fesztiválon és Pannonhalmán a Bencés Gimnázium dísztermében is. Az est második részében a klasszikus Makám lesz hallható Magyar Bori énekével, Kucera Barbara hegedűjével, Eredics Dávid fúvós hangszereivel, a ritmus szekcióban pedig az alapító Krulik Zoltán maga mellett tudhatja Bata István basszusgitárost és Varró Zoli dobost áll a közleményben. A Makám 40. születésnapja tehát a Fonóban lesz, november 25-én.
Koncert.
Pest Buda és Óbuda egyesítésének 150. évfordulóját ünneplő gála koncert helyszíne a Víg Színház november 18-án. A Teátrum Társulata zenés időutazásra hívja a közönséget, amelybe bekapcsolódik a 150 éves Budapest és a 127 éves Víg Színház története. Klasszikus nagy zenekari kísérettel, többek között olyan legendás előadásokból hallgathatunk meg részleteket, mint a Csókos Asszony, a Képzelt Riport egy amerikai popfesztiválról, a Fekete Péter, a Pál utcai fiúk, míg a század elő hangulatát régi budapesti slágerek idézik fel. A Víg Budapest koncerten a régi Pest Buda megidézésétől ismert és újra felfedezett dalok segítségével repülhetünk végig a város és a Víg Színház közös történetén, olyan nagyszerű szerzők közreműködésével, mint Kálmán Imre, Czerkovics Béla, Ejzeman Mihály, Fényes Szabolcs, Presser Gábor, hogy azután Cseh Tamás Budapestjét érintve megérkezzünk a Grundra.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
A Pannonhalmi apátság híres, neves könyvtára. A Győr-Moson-Sopron megyei Pannonhalma hazánk egyik legkiemelkedőbb történelmi emlékhelye. Könyvtára egyházi és világi remek műveknek, és világszinten is egyedülálló, ritkaságnak számít a gyűjteménye. Maga a könyvtár épülete is egy műalkotás. Az 1800-as években a könyvtár épületének megtervezését Engel Józsefre, majd Pak Jánosra bízták. A klasszicista épület belépve ellipszis alakú, kereszthajóval ellátott bazilikális elrendezést láthatunk. A fölé magasodó kupola mennyezetén József Kliber festménye Minerva istennőt ábrázolja. Szintén a művész két állószobra látható a nagy terem végén, az egyik Szent István királyt, a másik pedig Első Ferenc királyt ábrázolja. Az újkori történelme a könyvtárnak 1802-re tehető, a Bencés rend visszaállításának idejére. Az első adatok több mint 1000 évesek a könyvtár tekintetében, kisebb-nagyobb megszakításokkal a legrégebbi és legértékesebb műgyűjteménye hazánknak. A kezdeti 70-80 kódexhez képes ma megközelítőleg 400 000 példányból áll a könyvtár. A témák tekintetében a gyűjtemény minden elképzelhető tudományos szakágat érint. A nyelvezet leggyakrabban latin, de magyar, francia és német nyelven is íródtak. A Bencés rend visszaállítását követően a könyvtár élete is előrelendült, elkezdett gyarapodni. Vásárlások, gyűjtések és örökségek útján lett ilyen méretű az állomány. Az apátság, a könyvtára és a benne található szellemi érték 1996 óta az UNESCO világörökség részét képezi. A biblioteka legkiemelkedő művei között 18 kódex, köztük egy 13. századi teljes bibliai szerepel, és az első főapát Tolnai Máté számára készített, szépen díszített evangelisztárium is kiemelkedő jelentőséggel bír. Ez utóbbi a könyvtárban őrzött legkorábbi pannonhalmi kézirat, a 16. század elejéről való pannonhalmi evangelisztárium. A bencés rend nem csak egyházi, hanem oktatási és nevelési feladatot is ellátott és lát el napjainkban is. Ez mindenképp és mindenkor ösztönözte a rend tagjait a könyvgyűjtemény gyarapítására, amelyhez egy idő után elengedhetetlen volt a könyvtár épület létrehozása. Idén egy örökség folytán a 16. század egyik legsikeresebb és legnépszerűbb alkotását, Sebastian Münster Kozmográfia című művének 1554-ben kiadott, a gyűjteményben őrzött cseh nyelvű példányát restauráltatták. Korábban a 15. századi Fambergi Missale kódex restaurálására kerestek támogatást. Végül a Győr-Moson-Sopron megyei önkormányzat vállalta fel ezt a feladatot. Folyamatosan törekednek arra, hogy a gyűjtemény értékes, ritka dokumentumai digitalizálva legyenek, hogy mindenképpen megőrizhessék őket az utókornak.
Koncert. A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának jubileumi nagy koncertje lesz november 23-án, ez egy csütörtöki nap, és a Műpában lesz a fellépés. Amiért fontos például ez a 170. évforduló, eleve ez már önmagában egy nagy szám, de én az imént találkoztam egy érdekességgel, hogy már az indulás egy nagy névhez volt köthető, Erkel Ferenc vezényletével volt a legelső hangverseny, ami a zenekarhoz köthető. Kicsit beszélgessünk még itt az indulásról és a 170 évről, hogy lehetne összefoglalni a zenekarnak ezt az időszakát.
Valóban ez nekünk egy egész évadig tartó ünneplés, és ez a november 23-ai koncert a Műpában a legfontosabb eseményünk, hisz 1853. november 20-án a Nemzeti Múzeumban volt annak idején az első koncert Erkel Ferenc vezényletével, ami érdekesség, hogy már is egy ötalkalmas béletsorozatot hirdettek, és hát ez mutatja, hogy nem egy koncertben gondolkodtak, hanem egy folyamatban, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy 170 éve nem szűnt meg ez a folyamat, és még mindig itt vagyunk a magyar kultúrában. Ezen a koncerten egy kis időutazásra is hívjuk a közönséget, hisz rögtön Erkel Ferenc ünnepi nyitányával indítjuk meg ezt a hangversenyt, hisz muszáj az alapítónkra emlékezni. Utána viszont Vajda Gergelynek egy új műve kerül bemutatásra. Minden évben kérünk egy zeneszerzőt, kiválasztunk egyet az elnökséggel, hogy írjon számukra egy új művet. Ez azért fontos, mert ezzel tudjuk gyarapítani a kulturális értékeinket, és annak idején az első évtizedekben minden művet mi mutattunk be, amit akkor írtak a szerzők, és mi ezt a hagyományt szerettük volna folytatni a mai korban is. A koncert első felében Doknányi Ernő Szimfonikus Percek című művével zárjuk az első felét a koncertnek. Doknányi Ernő 42 évig volt elnökkarnagyunk, egy igazi géniuszról van szó. A koncert első felében Madaras Gergő lesz a karmesterünk. Ez azért érdekes, mert a koncert második felében egy olasz karmester, Marco Comin érkezik, akit Dvorák Új Világ szimfóniát fogja nekünk elvezényelni. Ezzel szerettük volna megmutatni a nemzetköziségünket. Az Új Világ szimfóniát is persze mi mutattuk be először Magyarországon, 1899-ben, és ezért is nyúltunk vissza ez a műhöz, ami abszolút egy világsiker. Az Új Világban, Amerikában íródott, amikor a Dvorák ott dolgozott, úgyhogy ez gyakorlatilag tényleg a világot bejáró zenemű.
A zenekarról kérdezném a beszélgetés hátralévő részében. Említette, hogy 42 évig vitte a zenekar Doknányi Ernő. Milyen állomásokat lehet még kiemelni az elmúlt 170 évből?
Igen, az ő munkássága nagyon meghatározó volt. Ő vitte először külföldre turnéra a zenekart, sőt egyáltalán magyar zenekart, hisz akkor még nem volt már zenekar, úgyhogy mi mentünk először. Ami azért volt fontos, hisz Európa akkor tudta meg, hogy milyen műhely munka, milyen elképesztő fejlődés van Magyarországon, akkor ugye már a Zenakadémia egy ideje ontotta magában a fiatal tehetségeket. Tehát Doknányi Ernő nagyon meghatározó volt. Azt gondolom egyébként, hogy önmagában a zenekarunk szerkezete nagyon érdekes, hisz egy demokratikusan működő formáció mind a mai napig. Ez azt jelenti, hogy a 100 fős tagságunk dönt mindenről, ők szavazzák meg az elnökséget, akik operatívan irányítják a munkát, de abban is ők döntenek, hogy kivel dolgozzunk, milyen irányba menjünk, milyen koncerteket vállaljunk. Ez nagyon ritka, és meggyőződésem, hogy ennek is köszönhető, hogy 170 éve jelen vagyunk a magyar kultúrában, mert a mindenkori zenész tagság a szívén viselte, hogy a Budapest Filharmonikus Társaság ilyen tovább menjen a maga útján.
Milyen célkitűzéseik vannak a jövőre vonatkozóan, vagy úgy is mondhatnám, hogy a következő 170 évre? Mit kíván képviselni a zenekar, illetve akár külföldi nyitás tervben van-e fellépések tekintetében?
Folyamatosan tárgyalunk, most éppen egy dél-koreai turné került vonzáskörzetbe, vagy a látószünkbe. Nagyon érdekes dolog, nekünk mindig küldetésünk visszatekinteni Erkel Ferencre, ez főleg a himnusszal összefüggő ünnepek esetében mindig szeretünk megjelenni, hogy emlékezzünk, hisz nekünk nagyon fontos, és a magyar kultúrának természetesen fontos. Miközben folyamatosan keresjük azokat az újításokat, például most ez a két karmester, ez is egy ritka dolog, nagyon ritkán tapasztalat élt a közönség, ami azért talán lehet érdekes mindenki számára, mert eldöntheti, hogy melyik tetszett neki jobban, melyiknél érezte mondjuk az energiát jobban a magyar karmesterni Madaras Gergőnél, vagy egy Márko Komin olasz dirigensnél. Tehát az ilyen újításokkal keressük az utat, és egyébként egy kiállítás is nyílik a Zenetörténeti Múzeumban fent a várban, ahol egyébként a meglévő fizikai valóságában lévő múltunk jelenik meg. Van egy aranykönyvünk, amiben kézzel írt üzenetek vannak Kodálytól, Bartoktól, Stravinskytől, ez is például kiállításra kerül. Úgyhogy én bízom benne, hogy ez az ünnepi időszak, akár fönt a kiállítással, akár a november 23-ai koncerttel méltó lesz az elmúlt 170 évhez, és talán egy löketet ad, hogy menjünk tovább még 170 évig.